Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, az imént elhangzott igének a folytatását a Kolosai Levél első fejezetéből, a 24. verstől a 29-ig a következőképpen. Most örülök a ti értetek elviselt szenvedéseimnek, és testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gyötrelmeiből még hátra van az ő testéért, amely az egyház. Ennek a szolgájává lettem, aszerint a megbízatás szerint, amelyet Isten nekem is a ti javatokra adott, hogy teljesen feltárjam előttetek az Isten igéjét, mégpedig azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most kijelentetett az ő szentjeinek, akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak a dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. Mi őt hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban. Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem. Amen. Ez Isten igéje. Krisztusban szeretett drága testvérek, gondolom, hogy első látásra is feltűnt, hogy rendhagyó istentiszteletünk van ma, sok szempontból is. Nem is fogok mindenre kitérni, de talán annyit megemlíthetek, hogy a bőti időben szeretnénk valóban kicsit jobban elmélyedni mindabban a csodálatos örökségben, amelyet hordozunk, amelyet kaptunk, többek között az énekeinkben, többek között az evangélius egyházi zenében. Ezért a bőti vasárnapokon egy kicsit másként hangzanak el ezek a bevezető előjátékok, ahogy ma is hallottuk. Természetesen senkinek nem kell itten zene esztétának és nem tudom milyen szakembernek lenni, csak azt kell látni, hogy az ötödik evangélista, Bach, hogyan látta és hogyan próbálta megformálni a zenében az Istentől kapott talentumaival, ami megváltásunknak a nagy titkát. Sok minden titok marad, sok mindent nem értettünk meg abból, amit Lídia elmondott, mert nem is kell megértenünk. Sok mindent viszont, vagy egy valamit lehet, hogy megértettünk. Lehet, hogy egy valami a szívünkhöz talált. Nem tudjuk, hogy Bach hogyan írta meg ezt a darabot annak idején, de minden esetre tudjuk, hogy valami belső átszellemültséggel és a lélek által vezetve. Ez az egyik oldal. A másik oldal pedig az, hogy rendhagyó az istentiszteletünk, amennyiben egy közgyűlésre készülünk, és hát általában a közgyűléseket a gyülekezet nagy közössége nem annyira szoktam szeretni, mert sok minden olyan hangzik el benne, talán szárazabban, tényszerűen, ami nem mindenki tud egyformán lázba hozni, és ezzel nincs is semmi probléma. Mégis számot kell adnunk. Mégis emlékeznünk kell arra, hogy mi történt az elmúlt évben, és ezt valamilyen formában tényszerűsíteni, számszerűsíteni is kell. Miközben emlékezünk, arra is kell gondolnunk, hogy van további út. Közgyűlésünkön ez lesz a másik terület, amire rá kell majd lépnünk, hiszen rendkívüli esztendő előtt állunk. Egy új útra léptünk rá, amelyben most fontos döntéseket kell hoznunk. Reminiscere, emlékezzél. Ez a második bőti vasárnapnak a zsoltári igéje, ma már többször is elhangzott. Emlékezz, Uram, örökkévaló irgalmadra és kegyelemre, ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz, kegyelmesen emlékezz rám, Uram. Imádkozik Dávid. Határkőhöz érkeztünk, tehát összegezzük az elmúlt évet, emlékezünk 2019-es esztendőre, és megtervezzük a 2020-as esztendőt. Hadd idézzem nagyon röviden, és nem is a teljesség igényével, a felügyelői és a lelkészi jelentés néhány gondolatát. Felügyelő úr írja az múlt évről. Legfőbb feladatunk a közel 90 éves templomunk külső tatarozásának megvalósítása volt. Hosszas tárgyalások, egyeztetések után létrejött a megállapodás, sikerült optimális árat elfogadtatni, így munkánk a nyár folyamán elkezdődött, és határidőre is be is fejeztük. Ez már a közgyűléshez tartozó üzenet, amit ott már nem fogunk hallani, mert hiszen ez elhangzott a presbiteri gyűlésen, illetve kézbe adtuk a presbitereinknek. Ugyanígy a lelkészi jelentésben is egy panorámaképet tártunk, és tárunk a gyülekezet elé, csak emlékeztetőül néhány dolgot emelnék ki. Januártól indultunk az első istentiszteletünkön, egy nagy élményben volt részünk, a oratórium inkarnációniszt énekelt itt a gyülekezetünknek egy része, nagyszerű élmény volt a számunkra. Aztán néhány héttel később, egy héttel később a rádiós istentiszteletet a Lőrinci templomból közvetítették. Február elején hitmélyítő csendes napra gyülekeztünk össze itt a templomunkban. Aztán elhangzott az oratórium anasztázis, a karácsonyi oratórium után a feltámadási oratóriumnak egy mai modern megfogalmazása, megint csak Őr János Sámuelnek a műveként. Aztán egy presbiteri munkatársi napunk volt még április folyamán, részt vettünk a déli kerület missziói napján Békés Csabán. Azt is el kell mondanunk, hogy nem volt konfirmáció az előző évben, egyszerűen nem jött össze talán akkora csapat, amelykorával el lehetett volna indulni. Volt itt egy csalogányképző, zenei tábor, megújult az élőkövek temploma a nyár folyamán, nem tétlenkedtünk, amint ezt már hallottuk. Részt vettünk a Bibliakörök találkozóján Talián Dörögdön az Újteremtés Együttesnek a szolgálatával. Fölavattuk, fölszenteltük itt a templom sarkánál a hitelődők és előjáróknak a sziklakertjét, és sok minden mást megtettünk, reformációi közös istentisztelet, a reformátusokkal közös uracsoravétellel, és a Sztéló intézménynek az adventi gyertya gyújtása is most nemrég történt itt meg. Ugyanerről elkészült egy jelentés az Imrei félen történtekről. Ez most nincs a birtokomban, hogy ezt elmondjam, és nem is szét is feszíteni a kereteket, de értesülünk róla a különböző csatornákon. Most kedves testvéreim, ez van ugye mögöttünk, ezekre emlékezni kell, reminiszere, emlékezzünk, ne felejtjük el ezeket, próbáljuk meg ezeket rögzíteni magunkban, vigyük magunkkal, és adjuk tovább azoknak, akik bennünket követnek. Aztán zárszámadást tartunk, Szűcs Klára megfeszített munkával hozza elénk majd a számok emlékezetét, és alapítványunk elnöke, Bajkó Ferenc is emlékeket idéz majd, amikor elmondja, hogy mi mindenre tudtuk fordítani az alapítványra befolyt összegeket. És határkőhöz érkezett a Lőrinci anya és az Imrei leány gyülekezet. Megismétlődni látszik a 91 évvel ezelőtti esemény. Hadd idézzek most az egyházmegye, a gyülekezeti jegyzőkönyvéből. Az egyházmegye 1929. februárjában lelkészt rendelt az egyházközségbe, Szalfer, későbbi Sokorai Károly személyében, akit március 10-én iktattak hivatalába. Ekkor vett új lendületet az önállósodás, és újra kérvényt terjesztettek fel ezügyben, miszerint, idézet, Pest-Szentlőrinc evangélikusai önálló egyházközséget kívánnak alkotni, és ez esetben Soroksár Péteri, azaz Imre, Pest-Szent Imre, mint Fiók egyház csatoltassék Pest-Szentlőrinchez. Eddig az idézet. Kedves testvéreim, a múlt héten a presbiteri gyűlésen összegeztük azt, ami eddig történt Pest-Szent Imrén, és most ki fogjuk mondani, egy nagyon fontos döntés, egy határozott áll előttünk, a Pest-Szent Imrei evangélikusok önálló egyházközséget kívánnak alkotni. Az idézetet áthoztam a 29-es jegyzőkönyvből, csak kicseréltem benne a Lőrincet Imrére. Határkőhöz érkezik lassan tehát a Imrei gyülekezet, a Lőrinci gyülekezet, és a Lőrinci gyülekezetnek a lelkésze és felügyelője is, hiszen 2021-ben véget ér gyülekezeti megbízatásunk. Készülünk az utolsó lelkészi felügyelői jelentésre, még egy ilyen jelentés fog majd elhangozni. Mielőtt tovább lépünk, emlékezünk. Reminiscere. Emlékezzetek. Emlékezzünk. Ebben a helyzetben áll előttünk Pál apostol, aki nagyon sajátos módon emlékezik, és emlékezteti a kolosséi gyülekezetet. Három dolgot szeretnék itt elmondani. Egyrészt Pál emlékezik a múltra. Ezt mondja, most örülök annak, amit szenvedtem. Nem is akárhogyan emlékezik. A második, Pál emlékezik a jövőre. A jövő emléke idéződik fel benne, ami még nem történt meg, de ami meg fog történni. Testem szenvedni fog Krisztusért. Szabad fordításban hoztam, amit ő írt. És a harmadik, Pál emlékeztet a jelenre. A jelen emléke. Ez pedig ennyi a titok, Krisztus közöttetek van. Erről szeretnék szólni, erről a három gondolatról. Pál emlékezik a múltra, amikor ezt mondja, most örülök annak, amit szenvedtem, értetek. Ne felejtsük el, hogy Pál börtönben van, valószínűleg a római fogságból írja leveleit, amik az ő utolsó lelkészi jelentésének foghatók fel. Több ilyen levele származik a római fogság idejéről, és ezek a levelek, ezek a jelentések, ezek számadást jelentenek a múltra nézve és a jövőre nézve, és kitekintéssel vannak. Örül a szenvedésnek. Mi ez? Öregkori demencia? Szelektív memória? Elfelejtette, hogy mennyi minden szenvedés volt ebben az időben? Illetve, hogy ez a szenvedés ez nem volt olyan jó akkor? Vagy valami fanatizmus, vallási fanatizmus? Épp ellenkezőleg. Nagyon is tudatos értékelése ez a múltnak. Pál arról beszél, hogy érdemes volt küzdeni, szenvedni, hiszen beérnek a gyümölcsök. Ezért is hangzott el többek között a kolossei levélnek az első része is, amit felolvasott a lekcióban Klárika, hogy hálát ad a gyülekezetért. Minden levelét Pál apostol háladással kezdi, amit gyülekezeteknek ír, pedig voltak ezekkel a gyülekezetekkel gondjai, bajai, vesződtségei. Mégis, ami megmaradt a szívében, az a hála volt. Lelkésztársaim, András és Boglárka, felügyelő testvéreim, József és József, gazdasági vezetőink, Klára és Melinda, kedves presbiter testvérek, drága gyülekezet! Tudunk-e így gondolni az elmúlt évre, az elmúlt évekre? Nem panaszosan felemlegetni a nehézségeket, sérelmeket, hanem örülni annak, ha valamit felvállalhattunk ennek a közösségnek a terheiből. Második gondolat, Pál emlékezik a jövőre. A jövő emléke, egy kicsit paradox kifejezés. Testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gyötrelmeiből még hátra van az ő testéért, amely az egyház. Ez még jövő idő, akkor, amikor ezt Pál leírja. Talán többeknek eszébe jut most Erich von Däniken-nek a Jövő emlékei című filmje, könyve és filmje, a szellemes cím mögött földönkívüli lények látogatását fantáziálja a szerző, akik fantasztikus dolgokra voltak képesek a múltban, szinte már a jövőt előre vetítve. Nos, úgy gondolom, hogy ez fantázia és képzelgés, ez sok érdekes dolgot vet fel, de bizonyíték ezekre persze nincs. Pál nem fantáziál, amikor arról beszél, hogy szenvedni fog. Ez olyan biztos jövő a számára, mint amilyen bizonytalannak érezheti valaki magát, ha egy börtönben van. Számára ez egy bizonyos jövő volt. Szenvedni fogok. Mégpedig Krisztus szenvedését fogom átélni a testemben. És különös ez a fogalmazás, bizonyára megütközünk rajta, ha nem nézzünk jobban utána, amikor ezt mondja, hogy elszenvedi a testem mindazt, ami Krisztus gyötrelmeiből még hátra van az ő testért, amely az egyház. Hogy meri Pál megkérdőjelezni Krisztus áldozatát? Krisztus egyszer s mindenkorra tökéletes áldozatot hozott értünk. Nincs helye a kiegészítésnek. Főként a megváltásra szoruló ember nem tehet hozzá semmit. Egy egész levél, a zsidókhoz írt levél szól erről, hogy Krisztus áldozata tökéletes áldozat. És az emberi áldozatok azok nem képesek ezt hozzátenni, sőt, ezt csak akadályozzák, ha valaha is az ember hozzá akar tenni ehhez valamit. Pál, úgy gondolom, mégis jól érti Krisztust. Amikor ezt mondta tanítványainak, és ezt mondja ma is minden követőjének az Úr, aki nem veszi fel a maga keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Értsük jól, és értsük magunkra. Az Úr Jézus ad keresztet. Az Úr Jézus ad részt szenvedéséből. Ő hagy meg nekünk valamit. Hátra hagy örökségként ebből valamit. Lelkésztársaim, András és Boglárka, felügyelő testvéreim József és József, gazdasági vezetőink Klára és Melinda, kedves presbiter testvérek, drága gyülekezet, tudunk-e így gondolkodni az előttünk álló évre, évekre? Nem a könnyebb utat keresni, nem kényelmesen berendezkedni, nem jól megérdemelt, derűs nyugdíjas éveket tervezni, hanem felvenni a keresztet és szenvedni. Miért? Krisztus testéért, az egyházért. Mert Krisztus szenvedésének ránk hagyott hiánya, hiátusa a mi nyereségünk. Ez a csodálatos hiány, ez a kihagyott rész, ránk hagyott rész, ez a mi nyereségünk. Örökségül hagyott adósság? Nem. Hanem építésre kötelező felhalmozás. Az ószövetségi példa álljon előttünk, Dávid felhalmozta a templom építéshez szükséges anyagiakat és anyagokat, Salamon fölépítette. Ez a fölépítés egy nagy feladat volt, egy nagy teher volt, de meg kellett lennie. Krisztus felhalmozta a kegyelmi eszközöket, az egyházat ebből már nekünk kell felépíteni. 2000 év óta bibelődünk ezzel, hogy betöltjük azt a küldetést, azt a hiányt, amit Urunk nem adósságként, hanem felelősségként és feladatként ránk hagyott. És végül, kedves testvéreim, a jelenről is beszélni kell. Pál emlékeztet a jelenre. Ennek a szolgájává lettem, aszerint a megbízatás szerint, amelyet Isten nekem a ti javatokra adott, hogy teljesen feltárjam előttetek az Isten igéjét, mégpedig azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most kijelentetett az ő szentjeinek, akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak a dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. Kedves testvéreim, a tanítványok legnagyobb tévedése, ha elfelejtik, hogy Krisztus közöttük van. Ahogy ez megtörtént ott a genezáreti tavon, a viharban, amikor a tanítványok eszeveszetten kapkodtak, és próbálták kiverni a beáradó, beömlő vizet, és aztán valamikor azért a végén eszükbe jutott, hogy Krisztus ott van közöttük. És kétségbe esetten rázták föl az alvó Krisztust. Az egyház legnagyobb tévedése, ha csak múltbeli és jövőbeli Krisztusa van, de nincs jelen való Krisztusa. Az egyház legnagyobb tévedése, ha nincs jelen való Krisztusa. Lelkésztársaim András és Boglárka, felügyelő testvéreim József és József, gazdasági vezetőink Klára és Melinda, kedves presbiter testvérek, drága gyülekezet, Krisztus közöttünk van. Tudatában vagyunk. Meglátszik-e rajtunk, hogy hozzátartozunk, követjük-e őt a bőti úton? Rajta. Használjuk Krisztusi örökségünket. Fel, mert az irgalom percei múlnak. Énekeljük el imádságképpen a 449-es ének első versét. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.